Figyeljünk testvérek Istennek igéjére. Ez a sorban a második boldog mondása Jézusnak a hegyi beszédből. És megvan írva a Máté írása szerint való evangélium 5. fejezetének a 4. versében. Ezt hallgassuk most meg. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Ez Istennek igéje. Foglaljon helyet a gyülekezet. Az elmúlt alkalommal azt a boldog mondást hallottuk, vagy annak a magyarázatát, hogy boldogok a lelki szegények. Tulajdonképpen helyesebb úgy fordítani, értelmezni, hogy a lelki értelemben szegények, mert ez azt jelenti, hogy azért boldog az ilyen ember, mert lelkileg rá van szorulva Istenre. És ezt a rászorultságát kifejezi, nem rejti el. Az ilyen ember azért boldog, mert tudja, hogy egyedüli hiánya az Isten, és Isten az, aki be tudja tölteni minden hiányosságát. És úgy áll meg az Isten előtt az ilyen ember. Most a boldog mondásoknak a második boldog mondása következik. Talán ez is egy jól ismert mondata ugye a Szentírásnak, hogy boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Az első kérdés tulajdonképpen egy ellenmondás, hogy lehet boldog az, aki sír? Ha az emberek megkérdezzük, akkor nagy részük azt fogja mondani, hogy az a boldog ember, aki nevet. Nem? Semmiképp nem a síráshoz, a bánkódáshoz társítjuk a boldogság fogalmát. Hogyan lehet akkor mégis boldog az az ember, aki sír? Ezt próbáljuk ma megérteni ugye Jézus boldog mondásából. Mert előre bocsátom, ha ő azt mondja Jézus, hogy boldogok, akik sírnak, akkor ez úgy is van. Ugye Jézus mondja ezt, nem egy bölcselő, nem egy akárki, aki valami szépet akar mondani. A világban a sírás az a gyengeség jele. Tehát, hogyha látunk valakit sírni, akkor hát úgy azt állapítjuk meg, hogy hát, hogy milyen gyenge ember ez. És van olyan is, hogy akkor az ilyen ember mellé odaállnak, és azt mondják, egyébként nagyon rosszul hozzáteszem, hogy légy erős. Hát, hogyha megértjük Jézusnak a boldog mondását, éppen az fog kiderülni, hogy éppen az az erős, aki tud bánkódni a Jézus fogalmai szerint, aki tud sírni. Ezzel ellentétben viszont nagyon sokszor érzelgős az ember. Ugye gondoljunk csak arra, hogy akár a tévé képernyőin rövid idő alatt mennyi szörnyűséget látunk. Tegnap például igazából én nem nagyon szeretem már ezeket a híradókat, mert elég sok szörnyűséget mutatnak, hogy az inger küszöböt mindig úgy feljebb tolják. Ilyen szörnyű, ilyen iszap katasztrófát, egy ilyen zagytározó Brazíliába kiszakadt, és ott rengeteg ember meghalt, meg mutatták ott a képek, a mentés körülményeit, tehát csak ezzel is azt akarom mondani, hogy olyan, hát ugye egy pillanatra elérzékenyül az ember, aztán mindjárt lapoz, ugye, mert jön a következő hír. És ebből adódóan talán azt lehet mondani, hogy nagyon sok érzelgőség van az emberben, nagyon sok meghatódás, de ez nem az a sírás, amiről Jézus itt beszél. Olvastam valahol, hogy Eichmann, ugye az a magasrangú tiszt, most nem jut eszembe a rendfokozata, aki ugye azzal lett megbízva, hogy a koncentrációs táborokat vezesse, milliókat küldött halálba, de hogyha meghallgatott egy operát, nagyon-nagyon szerette az operákat, akkor képes volt elérzékenyülni és sírni. De az egyáltalán nem hatotta meg, hogy ugyanakkor milliókat, tízmilliókat küld a halálba. Na, hát valahogy így van az ember, hogy elérzékenyülni, még csak elérzékenyülni el tud, de igazából az a kérdés, hogy tud-e sírni az ember. Hogy hogyan, azt későbbiekben most talán megértjük, nagyon-nagyon fontos megérteni, hogy mit ért Jézus a sírás alatt. Ez a kifejezés, amit itt használ az ige, nem csak a könnyekkel való sírást jelenti, azt is, hanem egyfajta szomorkodás van ebben a szóban, hogy sírás, de benne van a gyász gondolata is. Tehát egy olyan fájdalom, ami az embert egészen birtokába veszi. Luther így próbálta értelmezni ezt a szót, hogy a szenvedést hordozó. És azért fontos itt ebben az összefüggésben a hordozó, mert nem próbál szabadulni tőle. Nem felszínes érzelmeket ér el, nem dobja el magától a szomorúságot az ilyen ember. És ez annak az összefüggésében érdekes, hogy ugye nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy szomorkodnunk kellene, de mégis megpróbálunk jó arcot vágni. Na erre szoktuk mondani, ugye, hogy légy erős. És nagyon sok ember megpróbálja ezt. Próbál jó arcot vágni a nehéz körülmények közepette is, a lelki megpróbáltatások között is, és lehet, hogy akkor az ilyen emberre az jellemző, amit a példabeszédek nagyon egyenesben mond, a 14. fejezet 13. verse, nevetés közben is fájhat a szív. Az öröm vége is lehet bánat. Tehát nem arra gondol itt az ige, hogy így éljük meg a szomorúságot, hogy elnyomjuk. Meghatározás szerint talán azt lehetne mondani, hogy Jézus az olyan síróról beszél, az olyan bánkódóról, aki felvállalja és hordozza Isten előtt az ő szomorúságát, az ő bánatát. Nem próbál eltávolodni tőle. Mondjuk így lelkileg megharcolja ezt a szomorúságot, és ennek a következménye lesz ugye az, hogy megvigasztaltatik az ilyen ember. Hadd mondjam azt, hogy igazából azért nem tudunk sokszor örülni, mert nem tudunk bánkódni se igazán. Meg van terítve az úrvacsora asztala, és bocsánat, hogy ide behozom ezt a gondolatot, de nagyon-nagyon fontos erről beszélni, hogy a református ember általában úgy úrvacsorázik, ha kivételek vagyunk, akkor az jó, de általában ugye úgy úrvacsorázunk, hogy lóg az órunk. Márpedig az úrvacsorán éppen örülni kellene, és csak kérdezem, tehát ezt mindenki saját magának válaszolja meg, hogy nem azért lóg az órunk, hogy legalábbis úgy nézzünk ki, mert olyan felszínesek vagyunk az úrvacsora jövetelében, és nem harcoltuk meg az igazi bűnbánatot, mert az igazi bűnbánatnak a következménye mindig az öröm az Isten előtt. Három dologra szeretnék kitérni e boldog mondás kapcsán, hogy a teljes szentírás alapján, mindig nagyon fontos itt a boldog mondásban is, hogy a teljes szentírás alapján vizsgáljuk meg ezeknek a szavaknak az értelmét. Sőt, hadd mondjam azt, hogy magam rájöttem így a tanulmányozás során arra is, hogy Jézus tulajdonképpen, bocsánat, hogy így mondom, de semmi újat nem mond ezekben a boldog mondásokban, csak összefoglalja azt, amit Isten igéje már korábban kijelentett, és tömörebbé teszi. Mert szó van, igenis az Ószövetségben is nagyon sokszor szó van arról, hogy miért boldog az Isten szerint bánkódó. És akkor a három dolog, amiről fontos beszélnünk a boldog mondás kapcsán, az első, hogy az a boldog, aki szembenéz a halállal és az elmúlással, annak a gondolatával. A második, az a boldog, aki tud sírni a bűnei felett, aki igazán bűnbánatot tud tartani az Isten előtt. És a harmadik dolog, az a boldog, aki tud sírni mások bűnei miatt. Nem közömbös azok iránt. Lássuk akkor sorban ezeket. Mit jelent szembenézni a gyászsal és az elmúlással? Hogyha a Prédikátor könyvéből olvassuk ezt a három igeverset, akkor hát elsőre biztos nagyon nagy tiltakozás van bennünk, hiszen nagyon világosan azt mondja az ige, hogy az a bölcs, aki a gyászolók házához megy, és nem a mulatók házába. Az a bölcs, akinek többet ér a bánat, mint a nevetés, ha a szomorú arc mellett jobban lesz a szív, így mondja az Isten igéje. Miről van itt szó? Vajon Isten igéje ellene van az örömnek? Egyébként jelzem, hogy szeptemberben volt szó konkrétan erről az igéről, mert a bibliaolvasó kalauz szerint éppen arra vasárnapra esett, és úgy részletesebben beszéltünk. De mit jelent most a boldogmondás összefüggésében a bölcs és az ostoba? Miért ennyire kategorikus az Isten igéje? Kit mond ostobának, és kit bölcsnek ebben az összefüggésben? Az ostoba az, aki csupán a vigadozásra gondol. Miért? Hogy kell ezt érteni? Arra a vigadozásra gondol itt az ige, amikor ez a vigadozás önfelett, és csak arról szól, van erre egy magyar szavunk, hogy búfelejtő legyen. Búfelejtő. Biztos hallottuk már ezt a kifejezést. Vagyis nem akar szembenézni az ilyen ember a mulandósággal. Nem tesz fel önmagában olyan kérdéseket, hogy ki vagyok, miért élek. Egyáltalán nem szembesül azzal, hogy az életnek van egy vége, ennek a föld életnek vége. És utána ugye tovább él az ember, és vannak következmények abban a tekintetben, hogy hogyan élek ebben a föld életben. Ezt nevezi a Biblia ostobának. Tehát nem önmagában a vigadozással van baj, hanem azzal a hozzáállással, amikor az ember ezért vigadozik. Ezért vigadozik, hogy önfeledten, tehát ne is gondoljon arra, hogy egyáltalán mi a holnap, holnap után, mi a jövő, és nem néz szembe az elmúlással. Ezzel ellentétben, ugye azért mondja bölcsnek az ige a gyászolók házába menőt, és azokra gondolót, mert az az ember szembenéz a halállal és az elmúlással. Ez nem egy morbid magatartás. Tehát nehogy arra gondoljunk itt, hogy a keresztény embernek állandóan egy ilyen gyászos pózban kell találtatnia. Van ilyen, tehát van ilyen torzulás sajnos, de nem erről szól ez az ige, hanem arról, hogy ebben az értelemben vett bölcsesség az azt jelenti, hogy az ember komoly kérdéseket tesz fel magának, amikor találkozik a gyászsal és az elmúlással. És ezek a komoly kérdések azt jelentik, vagy arra vetülnek, hogy mi az életünk értelme. Van-e egyáltalán élet a halál után, vagy már az is kérdés, hogy előtte, ugye? Mit jelent az élet a halál előtt, nem csak a halál után, és van-e örök élet? Ebben a folyamatban azt olvassuk, ugye, hogy többet ér a bánat, mint a nevetés, ha a szomorú arc mellett jobbá lesz a szív. Vagyis a szív a Bibliában az mindig az értelemnek a kifejezője is. Tehát semmiképp ne az érzelmekre gondoljunk csupán, hanem a szív az értelem kifejezője, vagyis az ember elkezd értelmesen élni. Bölcs lesz. Elég, ha arra gondolunk, hogy az életünk legnagyobb megpróbáltatásai tették fel bennünk a legkomolyabb kérdéseket. A vigadozásban soha nem fog az ember olyan kérdéseket feltenni, hogy mi a helyzet az elmúlással. Tehát értitek, testvérek? Ezért nevezik bölcsnek az ilyen embert a Szentírás. És én azt gondolom, hogyha ilyen egészséges módon tudunk viszonyulni az elmúláshoz, vagy nagyon sok esetben valamelyik szerettünk elvesztéséhez a gyászban, abból mi jól jövünk ki. Tehát, ha megharcoljuk lelkileg, engedjük szabadon az érzéseinket, ha sírni kell, akkor sírjunk. Egyébként hadd mondjam azt, hogy soha nem mondjuk embereknek azt, hogy ne sírj. Engedjük, hogy sírjon, ha ahhoz van kedve. Ugye, vagy az érzelmei azt váltják ki belőle az emberből. Nagyon fontos itt azt is elmondani, hogy az Ószövetségben azt látjuk, hogy a hithősök, hát itt említhetném Ábrahámot vagy Jóbot, sírva, zokogva gyászoltak. Sírva, zokogva. És a mában ezt azért fontos külön kiemelni, mert már manapság már lassan nincs is gyász. Ugye? Olyan könnyen túllép az ember, még akkor is, hogyha érzelmileg kötődött, de hát nem Nem néz ki az jó, hogy gyászolunk, nem? Manapság. Tehát kicsit, mintha az ember úgy hanyagolná, nem véletlen, hogy a különböző népi hagyományokban ez miért volt benne. Mert fontos, ugye, a gyász. A folyamata a gyásznak, ez a lelki folyamat, hogy megtanuljak elengedni. És ezért volt az az Ószövetségben nagyon helyes, hogy sírva, zokogva kiadták magukból ezeket a fájdalmakat ezek az emberek. És közben tanulták meg azt, hogy hogy engedjék el a másikat, ugye eltemetve, meggyászolva. De ebben az összefüggésben nem csak az elhunytakról kell ugye említést tenni, mert nagyon sokszor azt látjuk, hogy ugyanúgy a gyász jelei mutatkoznak rajtunk, hogyha kapcsolatokat elveszítünk. Igen, az egyik legnagyobb krízis a társadalomnak például a válás. Tudományosan kimutathat, hogy lelkileg ugyanaz a folyamat megy végbe, mintha gyászolna az ember. És bizony, ugye itt is szembe kell néznünk azzal, hogy milyen az elengedés. De nem csak a házastársak elválására, gondoljunk a gyermekeinktől való elválásra. Ugye valamilyen formában el kell engedjük őket. Ők nem a mi tulajdonunk, a gyermekeink. Vagy a kapcsolatok ugye nagyon sokféleségében lehet ez az elvesztés. Átalakulnak kapcsolatok. És boldog az, aki ezzel szembenéz. Vagyis az van benne, ugye, hogy semmi sem állandó ebben a földi valóságban. Noha szeretnénk állandósítani, szeretnénk például a fizikai erőnket. Milyen jó lenne, nem, hogyha fiatalos erővel rendelkeznénk, de nagyon sok ember bánkódik és nem tud napirendre térni afölött, hogyha megöregszik, hogy miért nincs már fiatalos ereje, lendülete. Most valamennyire én is átélem ezt, mert így testi gyengességbe találtatok ezen a szószéken, mert eléggé elkapott engem is ez a divatos betegség, a nátha. És hát el kell fogadjam, nem? Most nem tehetek. Hiába akarok energikus lenni, nem tudok az lenni. Ugye? És ezt az állapotot el kell fogadjam. Na, értjük, testvérek? Tehát boldog az, aki ezzel szembe tud nézni, hogy semmi nem állandó ebben a világban. Van elmúlás, van gyász, és van a dolgoknak vége. Hogy vagyunk ezzel? A második nagyon-nagyon fontos üzenet ennek az igének, hogy boldog az, aki a bűnei miatt tud sírni. Mikor az Isten elé kerül az életünk, az Isten világosságába, akkor kezdi el önmagát látni az ember igazán. Nem tudom, hogy hányan éljük át, amikor ugye Isten igéje világosságában látjuk az életünket, akkor mintha egy ilyen lelki nagyítóval úgy nem nagyítaná fel az Isten, mert valójában nem erről van szó, de megmutatná azt, hogy mi van a mi lelkünkben igazán. És a bűnbánatban ezt látja meg az ember. A bűnbánatban elkezd fájni a bűn. És hadd hangsúlyozzam ezt, hogy fájni, mert a fájdalom mindig az életjele. Akinek már nem fáj, az nem él. Az már valamilyen módon meghalt, vagy nem is élt igazán. A bűnbánatban benne van ez a fájdalom. Ugye nem véletlen, hogy bánat. Persze az ember nem szívesen használja ezt a kifejezést, mert ugye valami rosszat sugal, valami negatívumot. De milyen áldott dolog, hogyha ez az életünkbe bekövetkezik, hogy a bűnt nem csak egy erkölcsi kihágásként látjuk, hogy ugye nem loptam, nem öltem, nem csaltam, mondja az erkölcsös ember, akinek nem biztos, hogy köze van Istenhez, legfeljebb valami szabályokat akar betölteni. De a bűn az egy sokkal rettenetesebb valóság, az egy lelki valóság, amikor az ember elkezdi látni a szív indulatait. Lehet, hogy senki nem látja rajta, vagy nem veszi észre, hogy hát én miért vagyok bűnös, de Isten szín előtt elkezdem látni a szívem indulatait. És emiatt bánkódok. Emiatt van bűnbánat bennem. Engedjétek meg ezt a párhuzamot, nagyon egyszerű és szinte közhelyes lesz, de azért fontos elmondani, hogy amikor az ember megszületik testileg, akkor felsír, nem? És ez a természetes, ha nem sír, ott már baj van. Ugye? Ez különböző ilyen minősítésekkel mérik is, ha jól emlékszem, ilyen Apgar számok úgy hívják ezt, ugye, hogy például a felsírás mennyi idővel a világra jövetel után történik. És ugye milyen természetesnek tartjuk ezt, hogy felsír a gyerek? És így van a lelki születés is, az újjászületés. Hogy az első nagyon-nagyon biztos jele az, hogy az ember felsír. Miért sír fel? Mert látja önmagát az Isten színe előtt. Látja azt az önmagát, aki elveszett. De ugyanakkor meglátja azt az önmagát is, aki megtaláltatott. Nagyon-nagyon fontos ezt a kettőt így hangsúlyozni, mert Pál apostol nagyon helyesen is bölcsen különbséget tesz a kétféle szomorúság között. A korintusi második levélben azt mondja, hogy az Isten szerinti szomorúság, figyeljünk, megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre. De a világ szerinti szomorúság halált nemz. Miért olyan fontosak ezek a mondatok? Mert amikor valaki Isten szerint kezd el bánkódni, bocsánat, alkalmazom az igét, elkezd sírni az Isten szerint, elkezd bánkódni, bűnbánatot tart, az megbánhatatlan megtérésre viszi őt. És az üdvösséget szerez ez a megtérés számára. Viszont, ha Isten nélkül látom a bűnömet, mert van ilyen is, hogy valakire rászakad, vagy annak a következményei, hát az ember teljesen tönkre megy ebbe. És ugye sokszor ezek a kiváltó okai az öngyilkosságoknak, és itt most nem csak arra gondolok, hogy azonnal véget vet az életének, hanem van lassú öngyilkosság is, amikor teljesen a bánatnak adja a szívét az ember. És lassan, de biztosan gyilkolja meg önmagát. Erről is nagyon fontos beszélni, testvérek. Van ilyen. Egy puritán tanító azt mondta, hogy a bűnbánat könnyei a menny gyémántjai. A bűnbánat könnyei a menny gyémántjai. Miért? Mert az egész Bibliában azt látjuk, hogy ahol Isten látja az embert azért bánkódni, hogy hova jutott, mire képes nélküle, akkor az Isten azonnal irgalommal viszonyul az ilyen emberhez. Gondoljunk arra a fiúra, ugye, akit azonnal betakar, befedez az ő atya, amikor visszatalál hozzá. Éppen megvallaná előtt a vétkeit, de még azt se hagyja az atya, hogy végigmondja, mert látja az ő szívét, látja az ő töredelmét. Rengeteget lehetne a Bibliából idézni e kapcsán, hogy Isten mennyire szereti a bűnbánó szívet, és mennyire könyörületes tud lenni, és mennyire vigasztaló az igazi bűnbánatban. Miért? Azért, mert talán ilyenkor vagyunk legközelebb Istenhez, amikor a bűnbánat könnyeit ejtjük. Amikor a szívünkből felszakad az igazi bűnbánat, és nem csak egy felszínes érzés, vagy nem az, egyáltalán nem az. És ez a szívből felszakadó bűnbánat megtisztítja a szívünkhöz vezető utat, amihez oda tud találni az Isten. Mert igazából a bűn az, ami eltakarja az Isten és a köztem lévő kapcsolatot, és ez a kapcsolat nincs, nem létezik, ugye, mert a bűn közénk áll. De a bűnbánat az, ami megtisztíthatja ezt az utat a szívem felé. És ilyenkor, noha a szemünk fátyolos a könnyektől, de talán ilyenkor látunk a legtisztábban a lelki szemünkkel. Ilyenkor látjuk igazán az összefüggéseket, látjuk azt, hogy kicsoda Isten, és kik vagyunk mi. És ilyenkor kezdjük el értékelni, hogy Isten mennyire komolyan vesz minket, és mennyire szeret, és mennyire kegyelmet akar, irgalmat akar az életünkben. Most kérdéseket fogok feltenni ezzel kapcsolatban. Mikor sírtunk, bánkódtunk igazán a bűneink felett? Mikor bántott minket az, hogy a szívünk mennyire kemény, mennyire megfészkel benne a hitetlenség, mennyire szeretetlenek tudunk lenni mások iránt, rossz indulatúak, mennyire bánt minket a mulasztásunk, lustaságunk, keserűségünk. Egyáltalán hadd kérdezzem meg, hogy szoktunk-e sírni egyáltalán a bűneink miatt? Ha még soha nem történt ez meg, akkor fogalmunk sincs, hogy az Isten felé vezető út a bűnbánattal kezdődik. És egyáltalán, bocsánat, hogy ezt kimondom, de ez az igazság, ha még igazán nem tudtunk bánkódni a bűneink felett, akkor nincs közünk az Istenhez. Mert Isten jelenlétében mindig ez az első, amit észrevesz az ember, felfedez, és ezért bánkódik. Ez nem egy felületi, felszínes bánkódás, hanem ez egy igazi változást, megváltozást okozó bűnbánat. Ugye, amiről Pál is beszél, hogy az Isten szerinti szomorúság. Harmadik dolog, boldog az, aki mer bánkódni, aki szomorú, mások elveszett állapota miatt. Nézzük meg Jézust, egy nagyon részletes leírást ad Jézusról az ószövetségi profécia, az Ézsaiás 53, amikor arról van szó, hogy betegségeinket, bűneinket ő hordozta. És úgy nevezi őt ott az ige, hogy a fájdalmak férfia. Miért bánkódott Jézus? Biztos vagyok benne, hogy nem önmagáért. Neki nem volt miért bánkódnia, ő tisztátalan volt, bűntelen. Tiszta volt és bűntelen. Mi vagyunk a tisztátalanok. Tehát ő azért volt fájdalmak férfia, mert magára vette a mi nyomorúságunkat. Két alkalommal olvassuk az evangéliumokban, hogy Jézus Krisztus sírt, vagyis szó szerint könnyeket ejtett. Az egyik két különböző kifejezést használ itt az ige a sírásra. Az egyik ebből, mindjárt említem az első, az egy mély megrázkódtató sírás, amikor teljes lényével zokog valaki. Megrendül, így szoktuk mondani. És ez az, amikor Jézus az Olajfák hegyén, azért fontos, hogy az Olajfák hegyén, mert onnan belátja az egész Jeruzsálemet, és látja, hogy van egy formális Isten tisztelet, ugye áldozták az állatokat, a nap 24 órájában történt ez az áldozat, de az emberek szíve nem változik. És akkor elkezd zokogni Jézus. És tudjuk, hogy a következő dolgokat mondja, mert le van írva, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétáidat, össze akartalak gyűjteni titeket, mint kotló a csibéit. Értjük, hogy mennyire gyöngéd megfogalmazás ez? Hogy így akarta Jézus összegyűjteni az ő népét, de te nem ismerted fel a meglátogatás idejét. Olyan szomorú ez a mondat. Nem véletlen, hogy Jézus zokog, mikor ezeket olvassuk az igében. A másik leírás, amikor Jézus sírt, az a Lázár sírjánál történik. Miért sírott Jézus? Hiszen ő tudhatta előre, hogy fel fogja támasztani. Erre nagyon sok utalás van. Ugye az is, hogy késlelkedik, még csak beteg Lázár, de nem megy ugye segíteni rajta. És aztán a 4 napos halál állapotából támasztja fel. De azt olvassuk, hogy ott is sír. Azért sír, mert látja az ember tehetetlenségét a bűn zsoldjával, a halállal szembe. És együtt ér ez az emberrel. Nem teológiai magyarázatokat tartott ott Jézus a sírnál. Semmire sem ment volna vele az embereknél, hanem együtt érez a gyászolóval, a bánkódóval. Mert Jézus ilyen, mint fájdalmak férfia. De említhetnénk az Ószövetségből Mózest, vagy Dánielt, aki sírva könyörög a népért, hogy Isten ne pusztítsa ki őket. Ugye Dánielnél azt olvassuk a Dániel 9-ben, hogy bánkódik nem a saját bűnéért, hanem az ősök bűnéért, nyomorúságokért. És úgy áll az Isten elé. Aztán Pál egyenesen azt mondja magáról, hogy lennék én átkozott, de az én népem megmenekülne. Mennyire szerette Pál az ő népét, és bánkódott a népe bűnei miatt. És folytathatnánk a sort. Nem egyszer hallottam bánkódó apákat, anyákat könnyeket ejteni a gyermekeikért imádságban. Mert bánkódtak az ő gyermekeik elveszett állapota miatt. És higgyetek el, testvérek, az, hogy én most itt vagyok, hitben lehetek, és lelkipásztor vagyok, az én anyám könnyeinek is köszönhető valahol. Mert amikor olyan módon éltem, hogy nem volt számomra fontos, hogy kicsoda Isten, a szívem kemény volt, nem eszembe se jutott, hogy önmagam felett bánkódjak, akkor nagyon sokszor láttam anyámat sírni magam helyett, magam miatt. És biztos vagyok benne, hogy az Isten szívét ezek megtalálták, ezek a könnyek. Fáj-e nekünk a környezetünkben az elveszettek állapota? Akár a közvetlen hozzátartozóinké, munkatársainké, gyülekezet tagjai elveszettsége. Ugye amikor valaki elesik, és testvérek, ne dugjuk a homokba a fejünket, itt közöttünk is mennyi elesés van, mennyi nyomorúság, de hogyan vesszük mi ezt tudomásul? Fáj ez nekünk, vagy csak legyintünk, hogy hát igen, ez is van, mert így meg úgy, mindig meg lehet ezt magyarázni. De azt gondolom, hogy az Isten szerint való az, hogyha mi ezért bánkódunk. Nem térünk napirendre e fölött, mert Isten is ilyen. Ugye Jézus is ilyen, hallottuk, hogy ő fájdalmak férfia volt. És végül hadd tegyük fel ezt a kérdést, hogy miért boldogok akkor a sírók? Hát benne van a mondatban, mert megvigasztaltatnak. Mert Isten fogja megvigasztalni az ilyen embert. Ha Isten előtt sírom ki magam gyászban, bűnbánatban, vagy a másikért való közbenjárásban, akkor jó helyen vagyok. Meg fogom tapasztalni a vigasztalást. Meg fogom tapasztalni azt, hogy Isten szeretete, kegyelme szabadít fel. És higgyétek el, hogy ez nem lesz olcsóvá, mert sajnos akkor olcsó, amikor a bűnbánatot akarjuk megspórolni. Akkor tényleg semmi értelme nincs, vagy legalábbis nem érezzük a súlyát. Két példát említsek, nagyon-nagyon fontos, Péter és Júdás példája. Ugye mit olvassunk az igébe? Mindkettőre rászakadt a bűn súlya, nem? Péter is, és Júdás is rájött arra, hogy valójában eltávolodott Jézustól. Az egyik elárulta, a másik megtagadta. Nincs itt értelme annak, hogy mérlegeljük a kettőt, hogy melyik volt súlyosabb. Mind a kettő nagyon súlyos volt. De mennyire másképp bánkódnak mégis ez a két ember. Az egyikről azt olvassuk, ez Péter, hogy amikor Jézussal találkozott a tekintete ott a főpap udvarába, keservesen kezdett zokogni ez az ember. Sírt. És ebben a sírásban látta meg, fedezte fel újra, hogy Jézushoz vissza lehet menni. Nem kell elmenekülni, sőt, azt olvassuk a húsvéti történetekben, hogy elsők között rohant a sírhoz. Jánossal, mint egy versenyt futva, János így írja le. Pontosan ezért, mert rájött a bánkódásban, a bűnbánatban, hogy Jézushoz van visszaút. És milyen jól tudta és alkalmazta ezt. Ellentétben Júdással, aki már nem látta ezt az utat, mert hitetlen maradt a szíve, kemény maradt a szíve. És ebben a megkeményedésben ugye rászakadt a bűn, és a világ szerinti szomorúsággal vetett véget az életének. Nos testvérek, azért boldogok a sírók, mert Isten vigasztalja meg őket, mert ők megvigasztaltatnak. A Jelenések könyvében azt olvassuk, hogy az Isten törő le a szemükről minden könnyet. És nem kell nekik önmagukban megkeseredniük is, és megkeményedniük. Mert amikor Isten nélkül vagyok szomorú, és Isten nélkül élem át a bűnt és annak következményét, akkor megkeményedek. Arra biztatnálak testvérek benneteket, arra bátorítanálak, hogy engedjétek Isten elé ezeket az érzéseket. Nem baj, ha őszinte önvizsgálattal vagyunk önmagunk iránt, és meglátjuk azt, hogy mennyire el tud minket torzítani sokszor a bűn, de azonnal nézzünk fel Istenre, aki szereti a megtört szívű embert, mert azt tudja igazán helyreállítani, ahol megtört a szív, de ahol megkeményedett, ott nem tud mit kezdeni. Menjünk tehát testvérek, akár az elmúlás feletti fájdalomban, akár a saját bűneink miatt való bánkódásban, akár mások elveszett állapota miatt, de merjük kijönteni a lelkünket Isten szín előtt, testvérek, mert Isten örül ennek, és meg fogjuk tapasztalni a megvigasztalást. Amen.